valaki, egy hallgató beírt egyszer, hogy ez a memóriát, ez botrányos. Egyébként a zenék jók, de ez botrányos, és én azóta ezen rögök. Szerintem tök jó.
És mit mondott, mi a hallgatói kérdés?
Azt akartam mondani, de te mindig előrébb vagy. Igen, ilyen egykori első asszisztens, igen, igaz? Meg igen. Egy filmrendező, reklámfilmrendező. Mondom, ezzel kezdtem volna, csak meghallottam.
Befogom a pofámat. Nem kérdezek.
Nem azért vagy itt,
hogy befogjál. Kérdezzen a hallgató.
Azt, amilyen szexuális hangon mondtad ezt. Na figyelj, hallgatói kérdésem. Anna kérdezi, ha egyetlen dolgot még egyszer újra átérhetnél, mi lenne az? És nem, és úgy érti, nem a...
Aha.
Igen, ahogy nyilván most zanzásítottam a kérdés feltevésnél, tehát nem megmásítás céljából.
Igen, igen.
Átélhetnél.
Hát ez egy... Igen.
Ez egy jó kérdés.
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mit szeretnék hogy van-e olyan dolog, amit még egyszer szeretnék. Hát a könyvem leginkább arról szól, hogy micsoda szörnyű átok lenne az, hogyha még egyszer kéne mindent csinálni. Hogy ez tényleg egy elképzelhetetlen borzalom.
De te ezt így gondolod?
Én nem, igen. De úgy is gondolom, hogy pont azért, mert valójában nincs más választási lehetőség. Tehát muszáj még egyszer ugyanazt csinálni. Nem lehet. Az egy másik ember, egy másik élet, az egy másik ember. Én ezt azért állíthatom, mert egy 42 éve tartó kísérletem bizonyítja ezt. Azt, hogy nekem van egypetélyű ikertestvérem, aki genetikailag tökéletesen azonos velem. Családi hátterében mindenben teljességgel azonos velem. Együtt dolgoztam vele végig az életemet, a mai napig az egyes számú kollégám, és közben mégis teljesen más, hogy alakult az életünk, akármilyen szorosan vagyunk egymás mellett. Kétszer ugyanaz az ember, a klón, egymás klónjai. Tehát ha én magam akarok maradni, és nem szeretném elveszteni saját magamat, az olyan lehet, mint az elme háborodottság, a valódi őrület, ami pokoli, akkor mindenek ugyanúgy kell történnie. Tehát a válaszom a kérdésre az, hogy mindent. Bár ez borzasztó. Nem lehet eltérni, nem lehet megváltoztatni, ahogy a visszajövőbe szabályai is diktálják, mindennek pontosan ugyanúgy kell történnie, különben nem leszünk önmagunk.
De egyébként ez egy picit kellett történnie. Tudod, mi jut eszembe? Az jut eszembe, hogy amikor valahol eszek egy nagyon finom gundelpalacsintát, és visszamegyek, és még egyszer eszek. A kedvenc ételem egyébként, akkor még mindig jól esik. Aha. Harmadjára visszamegyek, és az már nem ugyanaz. És pedig ugyanúgy csinálták meg, ugyanolyan a benne a mogyorókrém, vagy a diókrém, ugyanaz a csoki szósz van rajta. Mégis az már nem ugyanaz az élmény lesz.
Hát igen, ez nem is tudom, hogy ki mondta azt, hogy az ember nem az étterembe jár vacsorázni, hanem a szakácshoz. Hogyha ha a séf megy, akkor utána kell menni, meg kell tudni, hogy hova megy, és ebben van némi igazság, tehát nem mindig ugyanazt kell tőle enni, hanem ugyanattól kell enni valamit. Ez azt gondolom, hogy pontosan ez az a téma, ami engem ennyire rabul ejtett, hogy a párhuzamos valóságok, az újrakezdés, vagy a máshogy csinálás lehetősége valójában egy olyan kincs, amivel aztán az ember nem tud mit kezdeni, és olyan, mintha lenne nálunk 5 kiló aranyrög, és a dzsungelben gyalogolnánk vele. Mi vagyunk a leggazdagabbak, 5000 négyzetkilométeren, semmit nem érünk vele, és elhajítjuk a francba az egészet.
Ahogy behoztad Karcsit, eszembe jutott egy film, egy dokumentumfilm, a 3-1 forma idegen. Nem tudom, láttátok-e? Hát ez egy ilyen egyértelmű, ez költői kérdés volt, szinte biztos voltam benne, hogy igen, a film gyorsan azoknak, akik nem látták el, elmesélem, 3 ikertestvérről szól, akik külön-külön nőttek föl, annál fogva, hogy születésüknél szétválasztották őket egy kísérlet miatt. Hogy ez a 3 ikertestvér, ez hogyan fog fejlődni, hogyan maradnak meg a genetikailag örökölt szokásaik, és szépen feljegyzéseket csináltak, és egy nulladik kérdés ehhez. Titeket hogy érintett a film?
Külön láttuk, és nagy eltéréssel, és valójában soha nem is beszéltük meg. Tehát tudom, hogy ő is látta. Szerintem az egy érdekes film, inkább érdekesnek mondanám, mint a filmet magát, mert nem mindent állapít meg, amit a kísérlet valójában megállapított.
Mire
szerintem
gondolsz?
Azt, hogy tulajdonképpen Ez a szétválasztás ez azt bizonyította, hogy nincsen szükség a szétválasztásra ahhoz, hogy, hogy ezek a körülmények által adott különbségek megjöjjenek. Ugyanis az ember személyisége olyan élményekre épül, és olyan élmények mentén alakul ki, amiknek a lényege akár tized másodpercenként is változhat, és ez már két egy térben lévő ember számára is különbségeket jelenthet, az a folyamatosan, az egész timeline-on. És ezért aztán az, hogy az egyik itt nő föl, a másik ott nő föl, és mégis az egyik itt ilyen családban, a másik olyan családban, és aztán mégis nagyon hasonlítanak egymásra habitusban, életben, vagy az elképzeléseikben, vagy éppen nagyon különböznek egymástól. Ez olyan szintű különbséget az együtt nevelkedett ikrekhez képest nem mutat. Tehát, hogy ugyanakkorák a hasonlóságok, és ugyanakkorák a különbségek az együtt felnőtt ikrek között, mint a kísérletben résztvevő hármas ikrek esetében a valóságban, és hogy a kísérlet csak felnagyította azt, ami egyébként teljesen hétköznapi.
Arról szólt a kísérlet, hogy tehát, hogy amilyen most vagy, az genetikailag érkezik, jön belőled, vagy a környezeti hatások által?
Igen. Hát a százalékokat nagyon nehéz megállapítani.
Igen, szerintem. Ott megpróbálták, de nagyon talán sok, nem is az a lényeg.
Nagyon sok minden van, ami genetikailag érkezik, de attól még nem, abból nem derül ki, hogy milyen emberek leszünk.
Együtt dolgoztok a Karcsival. Uh-huh. Volt egy produkciós cégetek, amit most már máshogy csináltok.
Igen, most már teljesen szabadúszóként dolgozunk. Ennek egyszerűen az az oka, hogy eljött az a pont, amikor dönteni kellett róla, hogy ebben a szakmában mint producerek tulajdonképpen hátralépünk egyet, és egy kicsit felülről nézzük ezt a dolgot, és kevésbé veszünk részt operatívan, és átállunk a biznisz oldalra, vagy pedig szeretjük ezt a kézi munkát, ezt az egész bonyodalmat, amivel jár ennek a szakmának az űzése és az élet ebben, és hát attól tartok, hogy erről valójában örökre képtelenek leszünk lemondani.
Kicsit még visszahoznám a Truman Show-t, mert csak megérintettük ezt a témát, és ugye te is utaltál rá, de végül nem lett ez kimondva, hogy ugye amikor a Família Kft-t forgattátok, hogy akkor gyakorlatilag már később bele is írták a ti valós
viselkedéseteket. Nem azt mondom, beleírták, megpróbálták utánozni a fejlődésünket és a változásunkat, de ez már a sorozatnak nem a legminőségibb időszaka volt, kicsit olyan, hogy mondjam, tehát mindig azzal találtuk magunkat szembe, hogy a dialóg az nem tudta ezt lekövetni, de azt gondolták, hogy ahogy mi beszélünk, az nem közkeletű eléggé, amire én azt gondolom, hogy hát ez botorság volt gondolni. Sok mindenben sokszor hallgattak ránk egyébként, abban a tekintetben, hogy milyen egy gyerek, vagy milyen a mi korosztályunk, és akkor örültünk, de valójában, hát ez egész egy nagyon naív kísérlet volt, és nagyon cuki volt, és egyébként nem volt rossz, tehát azt gondolom, hogy a korában egy tökéletesen helytálló valami volt, de ma már egy kicsit távolabbról nézem, és egyébként sokszor jót mosolygok rajta.
Még ez a jó. De zárókérdésnek tényleg engedd meg ezt a Truman Show beemelést, mert egyrésztről az egy szerintem egy izgalmas téma, vagy izgalmas történés a világban, hogy mindannyian egy Truman Show-t alkottunk gyakorlatilag magunk körül. Instagram, Facebook, tehát szinte real time mindenkiről lehet tudni mindent. Ti gyerekként egy picit másképp éltétek ezt a Truman Show-t meg. Most három gyereked van. Őket hogy készített fel ezekkel a tapasztalatokkal?
Hát egyrészt még azt gondolom, hogy nekik még mindig egyiknek sem, tehát még a 9 éves nagylányomnak sem igazán tiszta, hogy nekem van egy ilyen múltam. Tehát valami dereng, valami úgy összeáll, de nekik már annyira a hétköznapok része az, hogy még egy telefonon is van kamera, tehát hogy egy videón visszanézd magad, abban már nekik semmi rendkívüli nincsen. Tehát meglátni engem gyerekként egy képernyőn, az olyan, mintha egy régi házi videót néznének, teljesen normális a számukra, hogy ez van. Tehát nincs ez a meghökkentő élmény. Én, ami őket illeti, nagyon bízom bennük, mert eléggé, hogy mondjam, nagyra tartom őket saját magam ennyi idős képéhez képest, nagyon, nagyon egészségesen fejlődő és nagyon szórakoztató, kitűnő ember mind a három. Egészségesen fejlődő, azt értem, hogy már amennyire az én gyerekeim ez lehetséges, de nem féltem őket attól, hogy pusztán szereplési vágyból valami hülyeséget csinálnának. Fogalmazunk így.
Pusztán szereplési vágy, mert hogy mint neked ez meg lett volna.
Lehet, hogy meg volt, de nem, azt hiszem, hogy annál azért többről volt szó, mondom szépen, inkább menekültem valami előtt.
Jó, Dávid, nagyon köszönjük, hogy bejöttél ma.
Én is örülök.
Remélem, nem menekülsz már semmi erről.
Nem, de még van dolgom ma. Úgyhogy ez nem menekülés lesz, hanem kötelesség.
Ja, ma, de az egy másik kérdés. Igen, okay.
De menekülni már nem, köszönöm.
Köszi a könyvet, dedikálod?
Oh, yes.
Jó, akkor mindjárt odaadom, és akkor kérlek dedikál, találd ki, hogy mit írsz bele. A kedves hallgatókhoz pedig nagyon egyszerű lesz. Kedves hallgatóink, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok ma bennünket, hallgattátok a Szabadesést. Hamarosan jön a Dzsungelharc Rétai Igorral, Szabadesés pedig holnap is lesz, és tudjátok, ki lesz a vendégem? Vangmester. Aki ismeri Vangmestert, szerintem most tapsol örömében. Nagyon szórakoztató beszélgetés lesz, remélem. Úgyhogy szép estét mindenkinek.
Remélem, kiderül, miért olyan drága.
Rezsi. Na, igen. Köszönöm, hogy itt voltál ma.
Én is köszönöm még egyszer.
Még egyszer, nem bocsoltam ki a mikrofonodat, mi engedtem, hogy megszólalj.
Még egyszer. De azért mondom, mert ez a könyv címe.
Szevasztok.